Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek, református bibliolvasók kalauzunk szerinti mai napi újszövetségi ige szakaszból, Lukács evangéliumából, Lukács evangélium a 19. részéből, a 41. verstől, a rész végéig a 48. versig. Istenre figyelő szívvel hallgassuk, és nekem nagy élmény volt az, hogy mondhatom teljes hittel, hogy nem véletlen, hogy mi is a Lukács evangéliumát olvassuk, és a táborban is Lukács evangéliumában haladtunk végig Jézus nagy tanításain. Hallgassuk hát Istenre figyelő szívvel. Így szól hozzánk Lukács evangélium a 19. fejezetéből, a 41. verstől. Amikor Jézus közelebb ért a városhoz, és meglátta a várost, megsiratta Jeruzsálemet, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: meg van írva, az én házam az imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Eddig olvastam az evangéliumot, Isten igaz beszédét. Ámen. Helyünkön elcsendesedve imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük az evangéliumot, az örömhírt, a hozzánk szóló jó hírt. Urunk, hadd jöjjünk hozzád most Isten tiszteletünk elején bűnbánattal. Mi vagyunk azok ugyanis, akik a saját életünkben nem ismerjük föl a békességre vezető utat, nem látjuk meg meglátogatásunk idejét, amikor jössz és szólsz, vagy éppen nem értjük szavaidat. Mi vagyunk azok, Urunk, akik nem tudunk mit kezdeni azzal, hogyha nehézségek vannak az életünkben, nem tudjuk értelmezni azokat. Urunk, mi vagyunk azok, akik sokszor haragszunk, és kérdőre vonunk téged, hogy Uram, hogyan engedheted? Miért történt velünk az, ami éppen történt? Bocsáss meg vakságunkat, bocsáss meg értetlenségünket, bocsáss meg kemény szívűségünket, bocsáss meg, Urunk, haragunkat és indulatunkat. Jézus, köszönjük, hogy te olyan vagy, amelynek látunk téged az evangéliumban, hogy megindul a szíved, hogy szomorkodsz és sírsz, amikor ilyennek találsz bennünket. Urunk, kérünk téged, szólj hozzánk most is, bocsáss meg a mi bűneinket, hogy ne maradjunk vakságban, és vezess bennünket a te utadon. Szóval köszönjük, hogy mindaz, amit te kínálsz, az ingyen van, az kegyelemből van, az a te szeretetedből van. Add, hogy ezt elfogadjunk, hogy engedjünk neked, hogy te formáld át az életünket, és ne emberek tanításaira hallgassunk többé, ne emberek törvényeire, vagy ne emberek igazságaira, hanem a te igazságodra, amely az evangélium, amely új életet és örök életet ad. Dicsérjünk ezért, Jézus, könyörülj rajtunk, add a te szent lelkedet, nyisd meg a te igéd megértését. Amen. Isten szeretett népe, Istennek az az üzenete, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott bibliai részben, Lukács evangélium 19. részében, annak utolsó verseiben, és most újraolvasom csak a 41. verset, amiben ezt olvastuk. Amikor Jézus közelebb ért Jeruzsálemhez, meglátta a várost, és megsiratta. Meglátta, és megsiratta. Az örökkévaló tegye áldottá és gyümölcs termővé igét, ami szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, kedves vendégeink! Mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy a változás szükségessége. Hát gondoljunk csak a saját életünkre, hogyha mi szomorkodunk és sírunk, akkor valami az életünkben változás után kiált. Valami történt velünk, és azért sírunk, és ezt nem tudjuk földolgozni, ami történt velünk, vagy pedig valami után vágyunk, valami után kiált a lelkünk és a szívünk, valami után kiáltunk, és ezért szomorkodunk. És ilyenkor mindig valamiben, valamire, változásra van szükség. Ismerjük jól ezt a történetet Lukács evangéliumából. Ez azután történt, hogy Jézus virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe, akkor még őt, mint királyt ünnepelték. Természetesen tudjuk, hogy teljesen más királyt vagy királyságot vártak tőle, mint amit ő hozott, mint amit ő hirdetett. És hát Jézus ezzel szembesült, hogy még mindig nem értik őt, nem értik, hogy miről szól az evangélium, miről akar hozzájuk szólni Isten, és ezért sírt és szomorkozott. Változás után kiáltott Isten népének az élete. És mi az a szoború esemény, amire utal Jézus, amikor mondja, hogy jönnek majd rád napok Jeruzsálem, Jeruzsálem, Isten városa, Isten népének a lakhelye, az Isten templomának a városa, jönnek majd rád napok, amikor nyomorúság fog érni téged, falaidat körülveszik, lerombolják, fiaidat, lányaidat földre tiporják. Nem hagynak belőled követ kövön. Nyilván ez egy háborúnak a képe, és tudjuk, hogy sajnos ez meg is történt. Krisztus után 70-ben Titus császár seregei a zsidó lázadás miatt porig rombolták Jeruzsálemet. A nyomorúság gyakran figyelmeztetés nélkül érkezik az életünkbe. Jézus legalább közel 40 évvel azelőtt mondta ezeket a szavakat, hogy ez valóban megtörtént. Nyilván akkor is sokan érezték, hogy ez benne van a levegőben, hogy az elnyomó hatalom egyszer azt mondja, hogy elég, és valami nagy csapást mér azokra, akik ellenállnak neki. De lehet, hogy sokan úgy érezték, hogy telik múlik az idő, nem történik semmi, van még időnk, van egy kis háborús fenyegetés, de biztos nem lesz belőle semmi. Lehet, hogy mi is úgy érezzük most ezekben a nyugtalan háborús időkben, hogy nem érezzük, csak erre vágyunk, hogy ebből, ami a világban van, ez a terrorista támadások, meg háborúk, meg szélesedő háborús készülődés, ha nem történik semmi baj velünk mégsem. De bizony az ember életében a nyomorúság gyakran figyelmeztetés nélkül érkezik. Jézus korában, amikor mondta ezt a beszédet, két esemény nyugtalanította a közvéleményt. A 13. versben olvastuk ezt a két eseményt. Az egyik ugye az, amikor Pilátus Galileában lemészárolt Isten tiszteleti áldozatot bemutató zsidókat, ugye így jegyzi föl Lukács, hogy elegyítette a vérüket az áldozatuk vérével. Ugye ez egy különösen megalázó, kegyetlen tett, amikor egy szertartás, egy Isten tisztelet közben támadnak rá az Isten tiszteleten résztvevőkre, és ott gyilkolják le őket mindenki szeme láttára, mondjuk olyan, mintha úrvacsora közben gyilkolnának meg bennünket itt a templomban, de ugye hallottuk, hogy a múlt héten történt is már ilyen Franciaországban, egy katolikus papot is mise közben gyilkoltak meg. A másik, ami az akkori közvéleményt nyugtalanította, a siloámi torony összeomlása, ugye egy katasztrófa. Mind a kettő egy szörnyű dolog. És ugye még a vallásos emberek is, sőt lehet, hogy épp a vallásos emberek voltak azok, akik azt úgy értékelték a dolgokat, hogy akikkel ez történt, azok bizonyára megérdemelték. Ugye amikor mi is ezt mondjuk, hogy Isten nem vert bottal, akkor ugyanezt gondoljuk. Hogy amikor valami, kivel történik valami nyomorúság, baj, akkor hát biztos nem véletlen, biztos valahogy megérdemelte azt azok, akik ebben részt vettek, ami történt velük. Testvérek, az igazság, hogyha a Lukács evangéliumát figyelmesen olvastuk akár eddig is, akkor láthatjuk, hogy Jézus visszautasította az ilyen véleményeket. Jézus elutasította azt az általános vélekedést, hogy akikkel szörnyűség történik, vagy tragédia, azok megérdemelték, és kész. Visszautasította a kora vallásos, szigorú, nagyhívő vezetőit és embereit is, akik így vélekedtek. És úgy, ahogy ebben az esetben is, és talán még több esetben, amit láttunk vagy olvastunk együtt, Jézus, amikor ilyenért vonták kérdőre, amikor ilyen nehéz kérdésekkel vonták őt kérdőre, hogy miért történt ez és ez, hogyan, milyennek a magyarázata, hogyan lehetett, Jézus mindig visszafordította rájuk a kérdést. Természetesen van, amikor ezt azért tette, hogy elgondolkodtasson, van, amikor azért tette ezt, hogy visszautasítsa az őt rágalmazó, az ő neki csapdát állító farizausokat. De mindannyiunk, ha olvasunk egy ilyen történetet, akkor biztos, hogy mindannyiunkat Jézus el akar gondolkodtatni. Jézus ezzel, hogy visszafordítja személyesen ránk a kérdést, úgy irányítja a beszélgetést, hogy jelezze nekünk, hogy változásra van szükségünk. Ez konkrétan annál a másik történetnél, ugye a galileai mészárlás és a siloámi torony leomlásánál teszi ezt Jézus, amikor kérdőre vonják őt, hogy na és Jézus, miért történt ez? Isten hogyan engedheti? Akkor ugye Jézus azt mondja, hogy figyeljetek magatokra, vigyázzatok, hogy ti el ne vesszetek, vigyázzatok rá, hogy ti el ne vesszetek a kárhozatban, el ne vesszetek a ti istentelenségetekben. Tehát Jézus így fordítja vissza, ugye egyszerűen szólva, azt mondja, hogy amikor ilyen dolog történik, akkor ne azt vizsgáld, hogy az a másikkal miért történt, vagy az a másik miért van abba a dologban, hanem fordíts vissza magadra, hogyha mondjuk te veled történne meg az és itt és most, akkor te üdvözülnél. Ha itt és most történne veled egy ilyen katasztrófa, amiben meghalsz, akkor neked üdvösséged lenne? Biztos vagy benne? Hitre jutottál már Jézusban? Tehát Jézusnak ez a fő küldetés. És nagyon érdekes, hogy Máté evangéliumához képest, Lukács evangéliumában, azt hiszem, ha jól emlékszem, 18-al több példázat van. Máté Isten országáról szóló példázatokat hangsúlyozza, amikor Jézus az Isten országáról beszél. Lukács ez mellett ezeket a személyes példázatokat hangsúlyozza, ennek mindig van egy kis erkölcsi üzenete, de mindig visszafordítja az őt vizslató, az őt számon kérő kérdéseket a hallgatóságnak, hogy ne az legyen a kérdésed, hogy mi van azzal a másikkal, hanem az a kérdés, hogy mi van veled? Mi van veled? Veled mi lenne, ha itt és most ez a szörnyűség megtörténne a te életedben? Jézus szomorkodik Isten népének az értetlensége miatt. Ugye Jeruzsálemben több napon át keresztül tanít, ugye a templomnak az oszlopcsarnokában teszi ezt, ahol a többi rabbi és tanító is tanítja tanítványait, és ugye az egyik alkalommal bemegy, és az üzletelőket, az árusokat kiűzi a templomból, mert az Úr háza nem az üzletelés háza, nem az üzletelés Istennel, meg egymással, hanem az imádság háza. Az imádság háza. Az Isten háza az a hely, ahol nem csak egyedül, mint otthon a belső szobádban, hanem együtt kiálthatsz Isten népével együtt az Úr szabadításáért, az Úr kegyelméért és irgalmáért. Hadd tegyek föl most egy kérdést. Mi lenne számodra az a kérdés, amit szívesen feltennél Jézusnak? És az előbbiek fényében, vajon hogyan válaszolna a te kérdésedre? Milyen választ várhatnál tőle a te kérdésedre? És hogyan fogadnád, ha egy ilyen meglepő, szinte arcul ütő választ adna neked az Úr? Testvérek, annyira el vagyunk foglalva magunkkal, annyira el vagyunk foglalva a mi saját személyes dolgainkkal, hogy sokszor elmulasztjuk a lényeget. Elmulasztjuk azt, hogy találkozzunk Jézussal, hogy megértsük igazán mélyen az ő szavait, és engedjünk az ő szavainak. Hadd mondjak el erre egy történetet, ami elhangzott az angol táborban is a tanítás alkalmával. Az angol királynőről szól, és egy turistáról ez a történet. Ugye legtöbben azt gondoljuk, hogy az angol királynő a Buckingham palotában lakik egész évben, Londonban, pedig az év nagy részét egy vidéki kastélyban tölti. Nyilván ezt sokan tudják, hogy melyik faluban van ez a kastély, és sok turista látogatja ezt a vidéki helységet, csak hogy valamit lásson, vagy megtudjon a királyi család életéről. És ebben a faluban gyakran megfordul a királynő személyesen is a testőrei kíséretében, sétál a városban, bemegy elintézni vagy vásárolni valami. És az egyik ilyen alkalommal, amikor sétál bent a városban, akkor odalépett hozzá egy amerikai turista, aki nem ismerte föl őt, és elkezdte őt kérdezgetni, hogy asszonyom, elnézést, én nem vagyok helyi, tudna nekem segíteni? Igaz az, hogy ebben a faluban, valahol a közelben van a királynő kastélya? Igen, igen, itt van a közelben, nem messze, egy pár mérföldet kell gyalogolni ebbe az irányba. Tényleg? És igaz az, hogy meg lehet látogatni ezt a kastélyt? Meg lehet bizony látogatni, kedden és csütörtökön délelőttönként nyitva van a kastély udvara és bizonyos termei a turisták számára. Hát, az fantasztikus. És azt mondjam, ő már találkozott a királynővel? És erre azt válaszolta a királynő, hogy hát én nem, de akik itt vannak mellettem férfiak, ők találkoztak vele elég gyakran. Ugye a testőreimre mutatott. És hát ugye ez a történet arról szól, hogy annyira el volt foglalva az a turista a saját információ szomjával és a saját kérdéseivel, hogy elmulasztotta fölismerni, hogy a királynővel beszél személyesen. Jézus, amikor szomorkodik. Ugye kétszer is, ugye az elején is olvassuk, hogy szomorkodott és síratta a várost, aztán a 44. versben mondta, hogy hát nem ismerted fel meglátogatásod idejét, ugye akkor hát tulajdonképpen ugyanezt mondja Jézus, hogy elmulasztod sokszor a lényeget, elmulasztod, nem ismered föl, amikor ő jön, amikor ő akar neked valamit mondani, és van, amikor Jézus bizony az életünk nehézségein keresztül jön, és figyelmeztet bennünket, hogy ne mulasszuk el a lényeget, ne mulasszuk el a találkozás Jézussal, meglátogatásunk idejét. De azt lehetne mondani, hogy azok a törvényeskedő írástudók és farizeusok, akik a koruk nagy, legszigorúbb, nagy vallásosainak, nagy hívőinek gondolták magukat, végül az magatartásuk vagy vakságuk miatt végül nem csak Jézust vetették el, hanem magát, Istent is. Ugye ez nagyon, nagyon kemény dolog, hogy magát, Istent utasítod el a te vallásos meggyőződéseid és tradícióid miatt, hogy szerinted így és így kell Isten tisztelni, így kell, csak azt tiszteli jól Istent, aki így öltözik, aki ilyen zenét hallgat, aki, és meg sorolhatnánk, hogy mi mindent teszünk mi hozzá Isten evangéliumához, és ragaszkodunk hozzá, hogy csak aki így hisz, az van rendben, és ezzel elfordítunk másokat, megkeményítünk másokat, nem engedünk másokat Jézushoz. Ugye Jézus figyelmeztet is, hogy ő benne bízunk, ne emberek parancsolataiban. Ugye Jézus sokszor így nevezte a farizeusok tanítását. Ugye Mózes tanított valamit a törvénybe, ugye a legegyszerűbb például a szombatnap megtartása. Jézus azt mondta, hogy szombatnapon ne dolgozz. De Jézus azt nem mondta, hogy szombatnapon ne egyél, vagy éppen nem mondta azt, hogy szombatnapon nem főzhetsz a családodnak ebédet. Ugye Mózes törvényéhez még hozzátettek a farizeusok dolgokat, ami esze ágába se volt Istennek, hiszen Jézus azt mondta, hogy a törvény van az emberért, és nem az ember a törvényért. És bizony, amikor Jézus tanítását hallgatjuk, akkor az örök életről, az új életről és örök életről szóló tanítását Jézusnak sokszor elmulasszuk megragadni. Fontosabbnak tartunk mást. Mikor a saját erőnkből próbálunk ugye Istennek megfelelni, a saját erőnkből próbáljunk jók lenni, vagy elég jók lenni, és abba bízunk, hogy jaj, de jó, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik, én jobb vagyok, biztos, hogy engem Isten jobban szeret, és biztos azért fog engem majd üdvözíteni. Hogyha ezt gondolja az ember, hogy saját maga erejéből üdvösséget szerezhet, akkor halálos csapdába került, elmulasztotta a lényeget. Előre beszél Isten igéje a Római Levél 3. részének 24. versében. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelemből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által, mert mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Tehát mindenki vétkezett, mindenki elmulasztotta, képtelen megvalósítani Isten akaratát, hogy Isten dicsőségét tükrözze az élete, Isten szeretetét és tisztaságát. Ugye a bűneink azok mindig a szeretetlenségben gyökereznek, az istentelenségben gyökereznek, mindenki vétkezett. És ezért Isten úgy döntött az ő kegyelméből, hogy ingyen igazítja meg azokat, akik hisznek Jézusban, akik engedik, hogy Jézus legyen a megváltójuk és szabadítójuk. Hadd zárjam a történetet, ezt a tanítást egy újabb történettel. Angliában a Szent Péter katedrális az egy nagyon fölkapott turisták által látogatott hely. Elég drága a belépő, de hát aki megnézte ezt a hatalmas templomot, mind azt mondta, hogy megéri befizetni ezt az összeget. Csodálatos építészeti megoldásokat láthat, hatalmas tereket, egy nagyon nagy élmény. De Jézus Isten átformáló erejét megtapasztalni Jézus által ezeken a látogatásokon nem lehet. Ahhoz, hogy megtapasztalt Isten átformáló erejét, ahhoz el kell menned egy rendes Isten tiszteletre, egy gyülekezeti alkalomra. És a Szent Péter katedrálisban, mint minden templomban, ugye ez egy anglikán templom, ez egy protestáns templom, mint minden templomban az Isten tiszteleten való részvétel ingyenes. Nem kell belépőjegyet fizetni. És ezeken az alkalmakon, ahol hirdetik Isten evangéliumát, itt hallhatunk Jézus Krisztusról. És ez így van a mi templomunkban is, és ez így van máshol is. És ez jelképezi azt az igazságot, hogy mi nem tudunk megfizetni az árát az üdvösségünknek, mi nem tudunk Istennek elég jó életet élni az önmagunk erejéből, nekünk szükségünk van a kegyelemre, szükségünk van arra, hogy Jézus legyen az, aki megváltson bennünket, és ő ezért kifizette teljesen az árat, az ő életét adta, ami bűneink büntetését magára vette, és teljesen ingyen, úgy, ahogy olvastuk is, ingyen kegyelemből üdvözíti azokat, akiket megváltott Jézus Krisztus által. Az üdvösség tehát olyan, amit nem tudunk mi elérni, vagy elnyerni, hanem csak ajándékba kaphatunk Jézus által. Jézus kifizette a belépő árát Isten örökkévaló országába. De hogyha nem Jézusra hallgatunk, hanem emberek parancsolataira, saját vallásosságunkra, vagy cselekedeteinkre, vagy tradícióinkra, vagy szigorú vallásosságunkra figyelünk, akkor elmulasszuk a lényeget, és végül el fogjuk magát Jézust is utasítani azzal, hogy nem értjük meg őt. Nem értjük meg őt, pedig ő sír, szomorkodik, ha mi értetlenek vagyunk. És azt mondja, hogy gyertek hozzám, ingyen, kegyelemből adok nektek bűnbocsánatot, új életet és örök életet. Ő kifizette a belépőt nekünk Isten országában. Menjünk Jézushoz, és ő általa éljünk új életet, Isten követő életet. Úgy legyen. Ámen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te ilyen szerető, kegyelmes Úr vagy. És köszönjük, hogy az, hogy milyen Isten valójában, az csak te általad tudhatjuk meg, hiszen ez a te szerető személyiséged mutatja meg, hogy kicsoda Isten, és te magad Isten vagy. Te vagy a szeretet, a kegyelem és az irgalom. És bocsáss meg, Urunk, hogy minden istentelenségünk és bűnünk ebben gyökerezik, amikor vétünk a szeretet ellen, amikor elutasítunk téged, és megvalljuk, Urunk, hogy sokszor saját parancsolatainkkal és tradícióinkkal utasítunk el téged, Jézus. Urunk, bocsáss meg, amikor mi vagyunk azok, akik nagy szomjúságunkba, nagy tudásvágyunkba pont a lényeget mulasszuk el, veled való találkozást, megérteni téged azt, hogy ki vagy és miért jöttél. Urunk, köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy semmiféle vallásosság, szertartás, semmiféle jó cselekedet, vagy bármi, amit mi tehetünk igazolva, folyamatosan igazolva magunkat, hogy mi jobbak vagyunk, az nem elég az üdvösséghez, nem tesz jobbá bennünket másoknál. Urunk, köszönjük, hogy már tudjuk, hogy mindannyian vétkesek vagyunk, tudjuk, hogy mindannyian meghívottak vagyunk a te országodba, és mindannyian a te kegyelmed részesei lehetünk, ha hozzád jövünk hittel, Jézus. Urunk, mutasd meg a mi bűneinket, add, hogy meglássuk és megbánjuk azokat, add, hogy eléd vigyük. Urunk, látjuk a farizeusok életéből, hogy bizony és évtizede hitben járó embereknek is lehet milyen vaksága, milyen keménysége. Urunk, mutasd meg, hogyha mi lettünk azok, Urunk, akik emberek parancsolataira hallgatnak, akik nem látják saját magukat és saját bűnüket, hogy vihessük eléd, megbánhassuk, letehessük azokat. Mert te hű és igaz vagy, Urunk, mert aki hozzád jön, azt te megtisztítod minden gonoszságtól. Urunk, köszönjük, hogy Isten országába való belépés ingyenes, hogy a bűnbocsánat ingyenes, hogy kegyelemből van hitáltal, és te üdvözíted azokat, akiket megváltottál Jézus Krisztus által, akik hozzád jöttek. Urunk, add, hogy mi legyünk azok, akik most sírunk és szomorkodunk, hogy ne neked kelljen sírnod és szomorkodnod miattunk, és azt mondani, hogy elmulasztottad a legfőbb dolgot, a legfontosabbat az életedben, hanem majd azt mond nekünk végül, hogy gyertek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely öröktől fogva nektek van készítve, akik hisztek az én nevemben. Addurunk, hogy higgyünk a te nevedben, és rád hallgassunk. Te vagy a mi Istenünk, Jézus, aki köztünk jártál emberi testben, és add, hogy ne emberek parancsolataira hallgassunk, hanem te rád. Urunk, könyörülj rajtunk, add meg a te szent lelked által, hogy fölismerjük meglátogatásunk idejét, és te vezess bennünket egész életünkbe, Jézus. Imádkozunk a gyászolóinkért, add, hogy hadd bízzák, hadd tudják hittel szeretteik lelkét, te rád, a te irgalmas kezeidre bízni, Jézus. Vigasztald őket, Urunk, a feltámadás evangéliumával, szerint te nem csak meghaltál a mi bűneink büntetését magadra véve a kereszten, hanem föl is támadtál, és élsz örökkön örökké, és üdvözíted azokat, akik benned bíztak és reménykedtek, akik hitben mentek el. Imádkozunk betegeinkért, Urunk, dicsőítsd meg magad, Urunk, gyógyulásokban. Urunk, sokan vannak közöttünk, vannak, akiről nem is tudunk, akiket az orvosok gyógyíthatatlannak nyilvánítottak. Urunk, tudjuk, hogy neked nincs ilyen, aki gyógyíthatatlan lenne. Urunk, dicsőítsd meg magadat gyógyulásokban is. És Urunk, ha mégis te másképp döntesz, add, hogy hitben te veled zárják le az életüket, akiknek le kell zárni. Könyörülj, Urunk, magyar népünkön, add, hogy meg tudjunk térni a nagy vallásoskodásunkból, meg kemény tradícióinkból hozzád, Jézus. És könyörülj, Úrunk, mindazokon, akik segítségül hívják a te nagy nevedet. Könyörülj a református egyházon, hogy engedjen neked, Jézus. Ne a törvényeskedésébe vesszen el. Urunk, könyörgünk azokért, akik nyaralni vannak. Óvjad őket, ne érje őket baj és baleset. És hogy tudjanak pihenni, és tudják szeretni egymást a családtagok. Urunk, te látod, hogy mennyi feszültség, harag jön elő, amikor szabadságon vannak az emberek, és szerethetnék egymást, de mégis veszekedéssel töltik az időket. Könyörülj rajtuk is, könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a te nevedet. És imádkozunk most az angol vendégeinkért, mind a hatukért, akik szolgáltak ebben a táborban. De hálát adunk a magyar segítőkért is, akik beállhattak az Isten országának a hirdetésébe. Áld meg angol vendégeink utazását, hogy épségben szeretteik visszakapják őket, az ő további szolgálataikat otthon és majd itt Magyarországon is. Hálát adunk értük, és kérünk, hogy vezesd őket továbbra is, tedd őket alkalmassá te országod hirdetésére, úgy, ahogy bennünket is. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te ima meghallgató Úr vagy, de nem csak meghallgatsz, hanem szólsz is. És Urunk, amikor változás után kiállt az életünk, add, hogy neked engedjünk, Jézus. Hallgass meg csendben elmondott imáinkat, Istenünk, Jézusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői, most pedig vegyük Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Bizony, szeret az Úr, azért nincs még végünk, irgalma megújul rajtunk napról napra. Amen.